Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, és a mai délelőtt folyamán Jézusnak egy példázatáról szeretném, ha szólnánk, nem végig víve minden egyes gondolatot, minden egyes részletre kitérve, de a példázatnak a fő mondani valójáról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk. Olvasuk is el Lukács evangéliuma 18. fejezetéből, Lukács evangéliuma 18. fejezetéből olvassuk el a 18-tól, elnézést, az első verstől a 8-ig terjedő verseket. Lukács evangéliuma 18. fejezet az elsőtől a 8-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Mondott pedig nékik, és bocsánat, mielőtt olvasom a példázatot, azt szeretném kérni mindenkitől, hogy amikor most végigolvasuk ezt a példázatot, hogy arra próbáljunk gondolni, és azt próbáljuk megfigyelni, hogy mi az a két dolog, amire leginkább felhívja a figyelmünket Jézus Krisztus ebben a példázatban. Hadd mondjam, hogy sok minden van, mondom, ebben a példázatban, de két dologra különösen a figyelmünket akarja irányítani, és ez a példázat is minden korban aktuális volt, minden korban nagyon fontos tanításokat közvetített, de mégis ez egy végidőről szóló példázat, tehát nekünk, akik most élünk Jézus eljövetelének az idejében, különösen fontos. Az a két dolog, amit Jézus leginkább hangsúlyoz ebben a példázatban. Nézzük meg, mit mond Jézus. Így olvasom. Mondott pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Mondván, volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt, és embert nem becsült. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz mondván, állj bosszút értem az én ellenségemen. Itt álljunk meg mindjárt, ugye ez egy nem is szerencsés fordítás, itt az eredetiben az van, hogy szolgáltas igazságot. Ugye egy bíró soha nem bosszút áll, hanem igazságot szolgáltat egy adott helyzetben. Tehát szolgáltas nekem igazságot az én ellenségemen. Az pedig, mármint a bíró, nem akarta egy ideig, de azután mondta ő magában, jól lehet, Istent nem félek, és embert nem becsülök, mindazáltal, mivel hogy nekem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr, halljátok, mit mond-e hamis bíró? Hát az Isten nem szolgáltaté igazságot az ő választottaiért, kik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrés irántuk. Mondom néktek, hogy igazságot szolgáltat értük hamar. Mindazáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy talál-e hitet e földön. A példázat végigolvasása után mi az a két dolog, tehát, amit a leginkább Jézus a lelkünkre akar helyezni ebből a példázatból, ebből az egész szakaszból? Az egyik, minek a fontossága? Az imának. A másik pedig? A hit. Ugye? Azt mondja a 8. versben, hogy mindazáltal az embernek fia, mikor eljő, avagy talál-e hitet a földön. Tehát ez a két fő hangsúlyos, sok minden van még a példázatban, de ezen a két gondolaton van a legfőbb hangsúly az imádságon és a hiten. Mint ahogy említettük, minden korban erre volt szükség. Minden egyes embernek, aki az Isten útján akart járni, és Istenhez akart tartozni. De ha valamikor, akkor most ebben az időszakban van nekünk leginkább szükségünk arra, hogy az ima életünk igazából megújuljon, hogy az Isten tudjon rajtunk könyörülni. Egész röviden néhány gondolatot a példázatról. A Bibliában kétfajta példázat típust is látunk. Az egyik példázat típus az, amikor egy-egy adott jelenséggel, életből vett képpel szemléltetni akar Jézus egy lelki igazságot. Például, amikor veszi a magnak a növekedését, hogy azt el kell vetni, azt locsolni kell, napfény kell hozzá, gondozni kell, és az szépen felnő, és úgy akkor ebből kibont egy lelki tanulságot. Nagyon sok ilyen példázat van, ilyen a példázatok többsége. De van olyan példázat is, mint ez a példázat, hogy valaminek az ellentétével akar bizonyítani egy igazságot. Miről volt ebben a példázatban szó? Hogy van egy hamis bíró, egy olyan bíró, aki embert nem becsült, Istent nem félt, tehát egy gonosz bíró. És mi volt ennek a példázatnak a lényege? Hogy ez a gonosz bíró is ennek az özvegy asszonynak, mert állandóan nap mint nap járt a nyakára, és kérte, hogy segítsen neki, már csak azért, hogy ne járjon olyan sokat hozzá ez az asszony, már csak ezért is megszabadította. És ennek alapján hozza föl ellentétként, hogyha még ez a hamis bíró is meghallgatja ezt az özvegy asszonyt, csak azért, hogy ne zavarja őt tovább, hát akkor az Isten hogy ne hallgatna meg bennünket, ha mi hozzáfordulunk. Tehát ezzel az ellentéttel akarja igazából érzékeltetni, hogy az Isten mennyire könyörülő az emberhez, és mennyire számíthatunk rá minden élethelyzetben, minden bajban. Szeretném megkérdezni, hogy itt az imádsággal kapcsolatban vajon mindjárt ebben a mozzanatban, hogy mit említ a példázat, hogy ki megy oda ehhez a hamis bíróhoz? Egy dúsgazdag ember? Egy erős férfi? Ez megy oda az a bíróhoz, hogy szolgáltasson igazságot? Nem. Ki megy oda? Egy özvegyasszony. Egy özvegyasszony, akinek nincs támasza, nincs segítője. És kiben bízhat egyedül? A bíróban, hogy majd ő igazságot fog szolgáltatni. Tehát mit akar nekünk különösen a vég idején a lelkünkre, a szívünkre helyezni Jézus ezzel a gondolattal? Hogy ember, ne gondold azt, hogy erő, összeköttetés, műveltség, pénz, bármi, meg tud téged szabadítani a te ellenségettől. Majd látni fogjuk, hogy ki ez az ellenség, vagy mi ez az ellenség. Az egyedüli pont, az egyedüli biztos pont az életünkben. De ez a valaki Jézus Krisztus, egyáltalán az Isten, akihez mindig fordulhatunk. A legreménytelenebb helyzetben is. Mert ő a mi támaszunk és segítünk. Hadd mondjam, a világ soha nem volt egyszerű. A világ soha nem volt problémamentes. De ha valamikor, most a mi időnkben és az előttünk álló időben válik még összetettebbé, még bonyolultabbá, és még nehezebben élhetővé, emberileg nem tudunk igazából megállni ebben a helyzetben. De mit mond? Ez az özvegyasszony, aki tényleg senkire nem tudott támaszkodni erre a bíróra, de a bíró könyörült rajta. Ugye látjuk, hogy milyen indítékból. Hát az Isten ne hallgatná meg a hozzáforduló embert. Az imádságról nagyon sok mindent mondtunk már az elmúlt időszakban. Éppen ezért én majd a hittel szeretnék valamivel többet foglalkozni a délelőtt folyamán, de az imádsággal kapcsolatban szeretnék néhány olyan idézetet felolvasni, amely rávilágít arra, hogy miért is ennyire fontos az imádság, és hogy miért van az, hogy sokszor mi nem tapasztaljuk igazából az ima meghallgatásnak az áldását, mert vannak csodálatos tapasztalataink, de ez nem mindig van. Hogy hol hibázunk sokszor, tehát ezek az idézetek sok-sok mindent elmondanak, röviden néhányat ezek közül hadd olvassam. Így olvasok az elsőt. Isten gyermekei sokszor elhanyagolják az imát, különösen a csendes imát. Tehát mire hívja fel a figyelmet? Hogy ember vigyázz, el ne hanyagold a csendes imát, az Istennel való beszélgetésnek az alkalmát, a csendes imát, el ne hanyagold. Olyan elgondolkodtató ez, hogy a Biblia azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok. Szüntelen. Mit jelent ez? Természetesen reggel, este imádkozunk, étkezések előtt, de a csendes olyan ima, amikor napközben bármikor a mi munkánkat végezzük, felfohászkodni az Istenhez, mennyei segítségért és vezetésért. Most figyeljük a következő idézetet, az igaz hit igényli majd megragadja a megígért áldásokat, még mielőtt azok megvalósulnának, vagy érezhetőek volnának. Figyeljük, amikor mi imádkozunk, mit várunk? Azt várjuk, hogy azonnal eltöltsön bennünket az a boldog érzés, és legyen ott a bizonyosság, kézzel fogható bizonyosság valamilyen módon az ima meghallgatásról. Még egyszer olvasom a mondatot, és utána folytatom tovább. Az igaz hit igényli, majd megragadja a megígért áldásokat, még mielőtt azok megvalósulnának, vagy érezhetők volnának. Küldjük imáinkat hittel a mennyei szentek szentjébe, ragadjuk meg hittel a megígért áldásokat, és tartsuk magunkénak. Higgyük, hogy el is nyerjük az áldásokat, mert hittel már megragadtuk azokat, és azok már tulajdonunkat képezik. Figyeljük, imádkozzunk hittel, és legyen az a bizonyosságunk, hogyha még semmit nem érzünk a szívünkben, ha még semmi jelét nem látjuk annak, hogy az Isten meghallgatta a kérésünket, de az Isten megígérte, mit ígért meg? Hogy az Isten ne hallgatná meg az ő hozzá őszintén forduló embernek az imádságát. Tehát amikor semmi jele nincs, akkor is hittel kell megragadni az ígéretet, bízni az isteni ígéretben. Nem azért, mert látom a teljesülésnek a jeleit, vagy érzek valamit, hanem azért, mert tudom, hogy ő igen, és ámen, és amit ő ígért, azt meg is fogja valósítani. Utána így olvasom, ugyanezt a gondolatot folytatja, hit, és idézi azt az idézetet ugye a Bibliából, hogy mindazt, amit mi imáinkban kérjük, hisszük, hogy elnyerjük, és megadatik nekünk. Hitre, egyszerű hitre van szükség, hogy elhiggyük az áldásokat, és elnyerjük, még mielőtt láthatnánk azokat. És most jön egy nagyon érdekes mondat. Ha majd a megígért áldás megvalósul, beteljesedett a hit. Amikor az áldás megvalósul, akkor beteljesedett a hit. Sokan azt hiszik, és ez is egy annyira fontos mondat, sokan azt hiszik, hogy csak akkor van nagy hitük, ha sokat nyernek el Isten szent lelkéből. És hogy mindaddig nincs hitük, amíg Isten szent lelkének erejét nem érzik. És most figyeljük, ők összecserélik a hitet azzal az áldással, ami a hit folyamánya. Tehát, ha nem érzek semmi különös, én nem tudom, milyen felfokozott érzést vagy nem érzek valami változást, teljesen mindegy. A hit szükséges ahhoz, hogy kitartóan tudjak imádkozni, és elhinni, hogy a meghallgatás a maga idejében be fog következni, és az ígéret már az enyém. Nem azért, mert látom, hanem mert tudom, mert ő megígérte. És utána azt mondja, hogy éppen akkor van a legnagyobb szükségünk élő hitre, amikor a lélek hiányát érezzük. Akkor van a legnagyobb szükség a hitre és az ígéretbe való belekapaszkodásba, hogy az Isten ki tud engem ebből az állapotból emelni. Mert ha ez nem így lenne, akkor úgy gondolnánk, hogy csak akkor lehet imádkozni, hogyha én érzem a hittel teljes buzgóságot az életemben, csak akkor lehet imádkozni. Nem. Éppen az, hogy amikor úgy érezzük, hogy a padlón vagyunk, elnézést a kifejezésért, akkor is küldjük föl a mi imádságainkat hittel, bízva abban, hogy az ígéret, az isteni ígéret, az meg fog valósulni. Talán még egy egész rövid gondolatot így olvasok. Láttam, hogy az Úr ígéreteiben hogyha az Úr ígéreteiben kételkedünk, ezzel az Urat hitetlenségünkkel megsértjük. Nem döbbenetes mondat ez? Hogyha mi hitetlenséget tanúsítunk az ő ígérete iránt, akkor megbántjuk őt. Miért? Mert akkor, elnézést, hogy mit mondok, de akkor hazugnak tartjuk őt. Ha kételkedünk az ő ígéretébe, akkor azt mondjuk, hogy nem mond igazat. És ezzel megbántjuk az Istent. Higgyünk abban, hogy amit ő ígért, azt valóra is váltja. És egy utolsó gondolatot szeretnék megemlíteni, ami ennek a példázatnak az egyik fő tanulsága. Ugye fölteszi a kérdést, hogy miért nincs több hit és erő Isten népe közöttünk. És hogy van a válasz? ti nagyon hamar elengeditek a mindenható karját. Nagyon hamar elengeditek a mindenható karját. Szálljon fel fohászotok Isten trónjához, és tartsatok ki erős hitben, az ígéretek bizonyosak. Higgyétek, hogy elnyeritek mindazt, amiért könyörögtök, és akkor meg lesz néktek. Mit mond? Túl hamar elengedjük a mindenhatónak a karját. Szeretném megkérdezni, hogy a felolvasott példázatban, és ebben az ige szakaszban, hol látunk erre való figyelmeztetést, hogy nehogy ezt tegyük? Hol látunk? Elsősorban így kezdődött a példázat, hogy miért mondta el Jézus, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Akkor utána mit olvasunk? Azt olvassuk, hogy ez az asszony szüntelenül járt a bíróhoz. Az 5. versben nem csak egyszer-egyszer ment, szüntelenül járt ehhez a bíróhoz. És utána mit mondott a 7. vers? Hogy az Isten hogy ne szabadítaná meg azokat, akik hozzá kiáltanak éjjel és nappal. Tehát a folyamatos, állandó, kitartó imádságra hívja fel a figyelmünket. És hadd mondjam, miért van nagy szükség a hitre az imádságnál? Miért van nagy szükség a hitre? Mert amikor imádkozunk valamiért, akkor nagyon sokszor, nem tudom, hogy ti ezt tapasztaltátok-e már az életben, nem hogy javulnának a dolgok, hanem úgy történik, úgy tűnik, hogy még rosszabbra fordulnak a dolgok. Nem tudom, volt-e már ilyen tapasztalatotok az életben. És akkor mi kell ilyenkor? Sokszor az embernek a hite meg a buzgalma ezzel arányosan csökken, minél rosszabb a helyzet, amiért imádkozunk. Ezzel szemben mire van szükség? Minél nehezebb a helyzet, annál inkább belekapaszkodni az ígéretbe. Olyan nincs, hogy az Isten ne mondana igazat. Olyan nincs, hogy ne hallgatná meg az embernek az imádságát. Igen, ez volt az egyik gondolat, amit szerettem volna ebből a példázatból kiemelni. És a másik dolog pedig, amit Jézus megemlített a 18. fejezet 8. versében, így mondja, hogy mondom néktek, hogy az Isten igazságot fog majd szolgáltatni, ugye értük hamar, mindazáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy talál-e hitet a földön. Mit mond? Ezzel a szóval köti össze az imát és a hitet. Mit mond? Mindazáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy talál-e hitet ezen a földön. Miért? Mert ahogy a helyzet egyre rosszabbodni fog, az előttünk levő helyzet, ahogy egyre kilátástalannak tűnik minden, milyen veszély fenyegeti még az Istenben hívő embereket is, hogy a hitük gyengül és kialszik a nagy nehézségek között. Ezért mondja, hogy amikor az embernek fia jön, vagy talál-e hitet a földön, lesz-e ember, aki belekapaszkodik az Isten ígéreteibe, hogy ha a hegyek eltávoznak, a halmok megrendülnek, de én az irgalmasságom tőled el nem távozik, ugye? Ahogy az előbb említettük, így szól könyörülő urad. Lesz-e ember, aki igazából bele tud kapaszkodni ezekbe az isteni ígéretekbe? És akkor nézzük meg ezek után a hit kérdését. Egész röviden szeretném, hogyha áttekintenénk bizonyos szempontból a hitet, én most nem a definícióját szeretném kérni, ugye mindannyian tudjuk, hogy a hit a reményre dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Ugye ismerjük ezeket a gondolatokat, de nem ezzel szeretnék, ezzel az igével részleteiben foglalkozni. Hanem én azzal szeretnék foglalkozni, hogy a hit miben kell, hogy megnyilvánuljon. Mert a hitnek külső megnyilvánulásai vannak. A hit az ember szívében, bensejében van, de hogy van-e hitem, azt a külső cselekedetek, különböző élethelyzetek mutatják meg. És a Szentírás beszél arról, hogy milyen hitre van szükségünk most, a jelenben és az elkövetkezendő időben. Ennek kapcsán lapozzunk a hithősök életéhez, a zsidókhoz írott levél 11. fejezetéhez, és kapcsoljuk ehhez a végidőről szóló példázathoz, hogy amit Jézus elmondott itt a hamis bíróról és az özvegy asszonyról, és kapcsoljuk össze a kettőt olyan értelemben, hogy milyen vonatkozásban szükséges, hogy most nekünk, manap, a mai napon, meg ebben az időben, hogy valóban milyen vonatkozásban kell, hogy a mi hitünk nyilvánvaló legyen, milyen területen kell, hogy a mi hitünk erősödjék. Nézzük meg az első hithőst, a zsidókhoz írott levél 11. fejezet 7. versében, és nézzük meg azt, hogy Noé, mert ugye erről őről szól ez a Biblia vers, hogy az ő hite miben nyilvánult meg. Azt olvassuk a 7. versben, hitáltal tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén, amíg nem látott dolgok felől, háza népe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatta-e világot, és a hitből való igazságnak örökösévé lett. Hadd kérdezzem meg, milyen vonatkozásban látszott Noénak a hite? Hogy derült ez ki? Miben nyilvánult meg a hite? Mit csinált? Bárkát épített. Miért építette a bárkát? Azért, mert rendszeres volt ott a vihar meg az eső, és hogy legyen egy védelme? Nem. Soha nem látott még ilyet. Tehát a hite ebben vált tökéletesen nyilvánvalóvá, hogy megintetett a még nem látott dolgok felől, és teljességgel elhitte, és bizonyosra vette, hogy ez meg fog valósulni. Álljunk meg itt, csak ilyen röviden szeretnék mindig utalni ugye az adott hithősre, és nézzük az előttünk álló időszakot. A kérdéssel senki ne válaszoljon, amit most föl fogok tenni, csak azért teszem fel a kérdést, hogy gondolkodjunk. Teljes mértékig ott van bennünk, amikor látjuk ezt a rengetegféle zűrzavart a világban. Teljes mértékig ott van bennünk a hit, hogy ez a világ nem fogja elérni a pusztulást, a teljes pusztulást, mert Jézus szabadítóként fog megjelenni az ég felhőiben, angyalok kíséretében. A halottak feltámadnak, mi új testet fogunk kapni, fogunk menni a mennyei Jeruzsálem felé, ott megnyílnak előttünk azok a kapuk, ott láthatjuk az atyát. Nem tudom, értjük? Szóval, hogy majd ott megyünk a bolygók között, és nem, szóval csak úgy őszintén tegyük fel a kérdést magunknak. Ez számunkra csak egy ismeret, egy bibliai ismeret, vagy pedig belekapaszkodok abba, hogy igen, ez így van, ez valóság lesz. Mert mit mond a Biblia? Mondtam, hogy a definícióról nem sokat szeretnék beszélni, de mégis a definíció mit mond? A nem látott dolgokról való meggyőződés. Most a végidején különösen mi az, mi számunkra, ami biztos? A látható dolgok, vagy a láthatatlan dolgok a biztosak? Miben hiszünk? Abban hiszünk, hogy most itt vagyunk, ez vesz bennünket körül, soha nem látunk ilyet, hogy majd mi felemelkedünk, és más. Most akkor mi a valóság? Az, vagy pedig az, hogy most itt vagyunk, és most éppen kezd kisütni a nap, mi a valóság a mi számunkra? Igen, ha nincs ez az élő hit bennünk, akkor a megpróbáltatások, nehézségek közepette el fog lankadni a mi buzgóságunk, a mi hitünk. A hitünket ezen a vonalon is az Úr erősíteni akarja. Nézzünk meg egy másik bibliai személyt, akit csak úgy szeretnék, tehát kronológiailag szeretném idézni, most a rá vonatkozó szakaszokat ne olvassuk el, de Ábrahámról. Ugye a római levélben is, tehát egyáltalán Mózes első könyvében is olvasunk, Ábrahámnak mihez kellett a hit? Mihez kellett Ábrahámnak a hite, aki a hívők atya volt? Mihez kellett neki a hit? Tegnap este a Biblia körben beszéltünk arról, hogy Ábrahám három ígéretet kapott. Három ígéretet. Egyik az, hogy nagy nép lesz. A másik az, hogy azt a területet, amelyre az Úr kihívta, neki fogja adni. És a harmadik, hogy belőle fog származni a megváltó. Ebből a három ígéretből mi valósult meg Ábrahám életébe? Egyik se. Azt mondja, hogy még olyan szépen mondja apostolok cselekedet, hogy még egy lábnyomnyit sem kapott az ígéret földjéből tulajdonának. Még a temetésre való helyet is meg kellett vásárolnia. Ugye neki akarták adni, de ő megvásárolta Sára temetési helyét. Igen, igen, de mit csinált? Rendületlenül hitt az ígéretben, amikor nem látta a teljesülést, és mit mondott? Azt mondta a római levél, hogy teljességgel elhitte, hogy amit az Isten ígért, azt meg is teheti. De menjünk tovább, mert ez az első kettő, Noé és Ábrahám hite valahol összekapcsolódik, de nézzük meg egy különleges példát Mózes életéből, a zsidókhoz írott levél 11. fejezet 24-től 26-ig terjedő versekben. Nézzük meg, hogy itt mihez kellett Mózes életében, vagy milyen megnyilvánulása volt Mózes életében a hitnek. És mit vetít ez előre a mi életünkre vonatkozóan is? Hit 24-től 26-ig. Hit által tiltakozott Mózes, midőn felnövekedett, hogy Fáraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartván Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Mihez kellett itt Mózes életében az óriási hit? Az élő hit? Hogy lemondjon előnyről, világi előnyről, mi lehetett volna Mózes? Egyiptom első embere. A világura, Fáraó az ő, Fáraó leánya, fiaként nevelte fel. De miért mondott le erről? A világi legnagyobb megtiszteltetésről, gazdagságról, hatalomról, vagyonról, tekintéről, mindenről miért mondott le? Mert hitt az Isten ígéretében, és ő az Istent akarta követni teljes szívével. Ott azok között, a körülmények között nem tudta volna ezt megtenni. Szeretném megkérdezni, hogy vonatkozik ez a mostani időre, hogy vonatkozik ez az előttünk álló időre? Hogy? Sátán kecsegtet sokszor bennünket világi előnyökkel. És hányszor van az, hogy ezek az előnyök, vagy ezek a jobb helyzetek csak mikor lehetnének a mieink? Kis megalkuvás árán. Hát kis, jó, hát ebben, abban, hát azért, hogy nagyjából hűségesek vagyunk, de azért megalkuvás itt-ott amott. Hit által lehet csak világi előnyökről lemondani, ami kézzel fogható, és ez valóságos, olyanért, amit nem látunk, ami majd csak a jövőben bekövetkező esemény lesz. Ez csak hit által lehet ezt a döntést meghozni. Máskülönben ahhoz ragaszkodunk, ami látható és kézzel fogható. És még tovább, ha előrébb megyünk, mert ez a mostani időről szóltam, de az előttünk álló időnek a nehézségei. Amikor pillanatnyi előnyökért, ismerjük ugye azt az igét, ugye, amikor senki nem vehet, se nem adhat, ugye nem csak azok, akik megalkusznak. A pillanatnyi előnyért, amikor kézzel fogható előnyhöz tudunk jutni egy ínséges időben, választjuk az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig, óráig való, tényleg csak pillanatnyi ideig tartó gyönyörűségét, vagy előnyét. Igen, ehhez már most kell az Istent kérni, hogy növelje a mi hitünket, hogy abban az időben is meg tudjunk állni ebben a helyzetben. De menjünk tovább, és nézzünk meg egy következő szakaszt, a 11. fejezet, 29., 30. és a 35. versnek az első részét olvasom. Isten népéről van szó, ugye, aki Mózes vezetésével jött ki, ugye, Egyiptomból, és utána ugye Kánaán földjére való bevonulás, több mindenre utal itt ez a szakasz. Így olvasom. Hit által keltek át a veres tengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálván az egyiptomiak elnyelettek. Hit által omlottak le Jerikónak kőfalai, midőn 7 napig körös körül járták. A 35. vers vagy hát lehetne a, hát annyi mindent olvashatunk akár a 33-ban, hogy akik hitáltal országokat győztek le, akkor az oroszlánok száját betömték, megorították a tűznek erejét, megmenekedtek a kardélitől, felerősödtek betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborát, asszonyok feltámadás útján visszanyerték halottaikat. És ez talán csak idáig, ezeket a dolgokat megemlítve. Tehát milyen hitről beszél itt? Amikor egy megpróbáló élethelyzetben vagyunk, és nem látunk kiutat az adott problémából. Ezek a történetek mind-mind azt mutatják, hogy az Isten előtt nincs lehetetlen, leküzdhetetlen akadály a hívő ember életében. Az, hogy ott állnak a veres tenger partján, hátuk mögött az ellenség, ott van a tenger előttük, ehhez mi kell? Élő hit. Hit által hagyta oda Mózes Egyiptomot, mert erős volt, mint aki látta a láthatatlant. Nem tudta, hogy az Isten hogy fog szabadulást szerezni, de hitte. Ő hívta el, és megígérte. Jerikó falai. Milyen élethelyzet? Milyen élethelyzet? Ott állnak azok a falak, itt vagyunk szinte semmi fegyverrel. Hogy lesz ebből győzelem? Kiáltsatok. Kiáltottak, és leomlott. Nem tudom, értjük? A megoldhatatlannak látszó élethelyzetek, ezeknek a sora van az Ószövetségben. Miért fontos nekünk ezeket tanulmányozni? Azért, mert az ige azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Volt már olyan helyzet az életünkben, amikor lehetetlennek éreztünk valamilyen helyzetből való szabadulásunkat, és az Isten mégis megsegített bennünket. A mi életünkben is voltak már ilyen tapasztalatok. Ezekre támaszkodjunk az elkövetkezendő időkben, amikor úgy tűnik, hogy minden kilátástalan, és minden veszve van. Igen, az élő hit erre vezeti az embert, hogy a hit szemével lássa a láthatatlant, ami majd be fog következni, az isteni végső nagy szabadítást. Nézzünk meg egy következőt, most Ábrahámról olvasunk az ő életének egy szakaszáról, a 11. fejezet, Zsidókhoz írott levél 11. fejezet, 17-től 19-ig terjedő versekben a következőt olvasom. Hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára tétetvén, és az egyszülöttet vitte áldozatul, ő, aki az ígéreteket nyerte. Akinek meg volt mondva, Izsákban neveztetik neked mag. Úgy gondolkodván, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani, amiért is őt példaképpen visszanyerte. Nézzük meg, mi volt itt a hitnek a lényege Ábrahám életében. Elsősorban én annyira szeretem ezt a Biblia verset, mit mond, hit által áldozta meg Ábrahám Izsákot. Most megáldozta Ábrahám Izsákot, vagy nem áldozta? Fizikailag nem vette el az életét, de mégis megáldozta, mert ő kész lett volna arra, hogy megcselekedje. Kész lett volna. Tehát megáldozta ilyen értelemben. Itt álljunk meg ennél a mozzanatnál. Kére tőlünk az Isten sokszor olyat, ugye ilyet soha senkitől többet nem fog kérni, ugye ez volt az első, és azt sem kérte, hogy tegye meg, csak ugye a hitelet próbára téve. De kére tőlünk az Isten sokszor olyan dolgokról való lemondást, amihez a szívünk mélyéig ragaszkodunk. Van-e ilyen az életünkben? Amikor az ember ragaszkodik egy-egy szokáshoz, egy-egy rossz tulajdonsághoz, egy-egy bűnhöz, bármihez, amiről tudom, hogy az Istennek nem ez az akarata. És ezek még csak apró dolgok, ugye, az élet nagy dolgaihoz képest. De kedvenc dolgokról, olyan dolgokhoz, amikhez a szívünkkel, lelkünkkel kötődünk, de az Isten azt mondja, hogy ezt ne tedd, mert ez nem jó, ez helytelen. Hogy tudunk lemondani ezekről a dolgokról mi által? Egyes egyedül élő hit által tudunk lemondani azokról a dolgokról, amikről az Isten azt mondja, hogy ember, ezt ne tedd. Én kérem, hogy ezt ne tedd. Csak akkor, ha jobban ragaszkodunk az Istenhez, és élő hittel belekapaszkodunk, akkor tudjuk igazából elengedni azokat a dolgokat, amik esetleg a mi szívünknek kedvesek lennének, de ő azt mondja, hogy ember, ezt ne tedd. Nézzük meg a következőt. Nagyon érdekes, két Biblia versnek az egyik részét szeretném olvasni. A negyedik vers első része azt mondja, hogy hitáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain. Ez az egyik. A másik a 11. fejezet 28. verse. Mózes hitáltal rendelte el a pászkát és a vérnek kiontását, hogy az öldöklő ne illesse az ő elsőszülötteiket. Hadd kérdezzem meg itt, Ábel és Mózes életében a hit mire irányult? Milyen megnyilvánulását látjuk? Miben hittek? A bűntörlő vérben. Jézus bekövetkező áldozatában. Mert minden áldozat ugye előre mutatott a szabadítóra, az igazi szabadítóra, Jézus Krisztusra. Tehát mi is csak élő hit által tudjuk megragadni Jézus Krisztus áldozatát, a bűnbocsánatnak az ígéretét, csak is élő hit által lehet megragadni. Élő hit által, amikor én őszinte bűnbánattal megyek az Istenhez, kérem, hogy bocsásson meg nekem, elrendezem vele, és másikkal, ugye, akivel a problémám volt, elrendezem a bűnt. Élő hittel tudom csak elnyerni azt a békét, ami a bűnbocsánatból származik. Voltatok már úgy, hogy Sátán ismét és ismét előhoz egy-egy bűnt, egy régi bűnt felhoz az ember életében, és vádolóként jelenik meg az ember életében? Az előttünk álló időben is ugyanezt fogja majd tenni. Isten népének a bűneire mutat rá. És mit mond a római levél? Ugye, hogy vádol bennünket az Isten előtt, és megpróbálja az embert elcsüggeszteni, hogy az ember méltatlan az Istennek a kegyelmére arra, hogy üdvözítsen bennünket a mi bűneink miatt. Hogy tudjuk ezt a támadást egyedül kivédeni? Egyes egyedül hitáltal. Hitáltal. Miért? Mert ő megígérte. Mit mondunk azért ezekre? Mondja ugye Pál apostol a római levélben. Kicsoda az, aki kárhoztat és vádol bennünket? Ne engedjünk ennek a hangnak, mert Jézus Krisztus az, aki meghalt értünk, aki feltámadott, és aki most is esedezik mi érettünk. Csak hitáltal lehet elfogadni azt, hogy minden elkövetett bűnömet az Úr a tenger mélységébe veti, és arról többé emlékezés nem lesz. Ezek után befejezésül nézzük meg azt, hogy az összes felsorolt esetben mi volt a hitnek az alapja, az Isten ígérete, az Isten szava. Nagyon szeretem Lukács evangéliumában az első fejezet 45. versét, amely azt mondja, hogy boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr néki mondott. Mit mond? Boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr neki mondott. Számtalan ígéret van a Bibliában, ami a miénk. Ezek az ígéretek akkor válnak valósággá a mi életünkben, hogyha mi igazi élő hittel kapaszkodunk bele, és nem vonjuk kétségbe az Istennek a szavát. De álljunk meg befejező gondolatként egyetlen egy Biblia versnél a zsidókhoz írott levél 11. fejezet 39. versében. Idáig azt mondtuk, hogy hitáltal belekapaszkodtak, csodálatos dolgokat cselekedtek. De nézzük meg, és itt Ábrahámra is szeretnék visszautalni, de azért nézzük meg, ez a vers általában mit mond. És mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Na hát most akkor elnyerték az ígéretet, vagy nem nyerték el az ígéretet? Most akkor mi volt az ígérettel? Akik mártíromságot szenvedtek, akik hitben meghaltak, és nem látták meg igazából azt a végső jó ígéretet. Mégis mi van velük? Nézzük meg, mit mond a 11. fejezet 16. vers. Ők jobb után vágyódtak. Tudnélik mennyei után, Azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik várost. Ők hitben ragadták meg az ígéretet. A 13. vers azt mondja, hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok az en a földön. Nem estek kétségbe, hogy az ígéretek mindegyike nem valósult meg az ő életükben. Nem érezték magukat becsapottnak, hanem tudták, hogy ezek az ígéretek majd a teljes valójukban, az újjáteremtett földön, a mennyben fognak majd megvalósulni. Tehát nem csüggettek el, amikor nem minden kérésük úgy vált valóra, hogy az Isten elé terjesztették, mert tudták, hogy az ő javukat azt szolgálja, amit az Isten a legnagyobbnak lát felőlük. Sok ígéretet megnyertek, a legtöbb ígéretet nem nyerték meg. De távolról látták és üdvözölték azokat. Hitben megragadták, hogy a végső ígéret majd örökkön örökké az övék lesz, és meg fog az ő életükben is valósulni. Én szívem mélyéből kívánom, hogy az Isten a mi hitünket is növelje, ha pici, mint egy mustármag, de élő tiszta hit legyen, hogy az ígéreteket, mi is majd a végső ígéreteket is el tudjuk nyerni, és azoknak boldog örökösei lehessünk. Amen. Mennyei Atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked azért, hogy a te kegyelmed és türelmed végtelen mi rántunk, és köszönjük, Urunk, hogy te az alázat Istene vagy, köszönjük, hogy te megalázod magad újból és újból, amikor mi téged megbántunk, amikor mi téged visszautasítunk, amikor mi hitetlenséggel kételkedünk a te szavadban, te nem hagysz magunkra, hanem újból és újból megkeresel bennünket, és hitet akarsz ébreszteni a mi szívünkben. Urunk, kérünk téged, adjad, hogy a mi hitünk növekedjen, adjad, hogy a mi ima életünk megújuljon, adjad, Istenünk, hogy amikor mi imádkozunk és könyörgünk, és minden ügyünket eléd helyezzük, ne a megvalósulás után vágyódjunk elsősorban, hanem adjad, hogy elnyerjük azt a hitet, hogyha nem is azonnal vagy hamar következik be, amit kérünk, de a mi kéréseink megvannak te nálad. Növeld, Urunk, a mi hitünket, olyan híjával vagyunk, és annyira szükségünk van az előttünk álló időben mindenre, és Urunk, köszönjük neked azt, hogy te munkálod bennünk mindezt, és köszönjük, Jézusunk, hogy te az életedet adtad azért, hogy mi teljes mértékig el tudjuk hinni a te irántunk tanúsított szeretetedet. Urunk, kérünk, könyörüljél mi rajtunk. Te látod a mi egyéni élethelyzeteinket, a problémáinkat, a nehézségeinket, amelyekkel küzdünk. Te látod, hogy egyen-egyenként milyen életutunk van, mi vár mi reánk, mi lesz a jövő. Urunk, egyikünk sem lát előre, egyikünk sem tudjuk ezt, de olyan jó beléd kapaszkodni, és olyan jó kimondani, hogy növeld, Urunk, a hitünket, hogy bármit engedsz meg a mi életünkben, hittel tudjunk belekapaszkodni a te szavadba, hogy a tieidnek minden a javukra válik, és elkészíted azt az országot a tieidnek, ahol nem lesz többé fájdalom, keserűség, hanem csak örök öröm lesz. Urunk, kérünk, áldjál meg bennünket, és adjad, hogy az ígéretek a mieink is lehessenek. Amen.